Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden hallgatóját. Húsvéti ünnepkörben vagyunk. Életünk Emmauszi vándorútján Jézus szegődik hozzánk, ismerjük fel őt utunkon és a kenyértörésben, az Eucharisztiában. A múltkor az inflációról beszélgettünk, és megbeszéltük azt, hogy az infláció mérése és adatai a valóságban másképp érvényesülnek, ez nem csak a statisztikai mérés módszeréből következik, hanem azért is, hogy milyen tartalommal állítják össze a mutatókat. És hát ugye megbeszéltük a különböző mutatókat, mindegyik jó valamire, az egyik országos szintű, ugye, a másik az egyénekre, családokra vonatkozik, de az is egy meghatározott termékkört tartalmaz. És éppen azt nem tartalmazzák az infláció fráták, emlékeznek rá, amire az egyének, családok a legjobban kíváncsiak, ami legnagyobb mértékben érinti őket. Vagyis röviden ugye odáig jutottunk el, hogy az infláció nem egyenlő a létfenntartási költségek emelkedésével, holott erre lenne szükség a polgárnak, egyének, családnak. Ezért hát két új index kellene, szakmailag kollégákkal is, itthon is, nemzetközileg is többször tárgyaltuk ezt a kérdést. Már is mondom. Ugye arról van szó, emlékeznek rá, hogy a fogyasztói árindex az nem tartalmazza az alapindex, a maginfláció éppen a legfontosabb dolgokat, tehát az alapvető élelmiszerek, a rezsiköltségek, a lakhatás, az energia, ugye háztartási és közlekedési energia, benzinár, stb. És azokat a tényezőket, amelyek az élet fenntartásához kellenek. Tehát egy olyan mutató kellene, ami kifejezetten a létfenntartási költségek emelkedését mutatja. Létfenntartás indexe, mondjuk így nevezhetjük. A másik egy ennél tágabb mutató, hiszen itt nem csak a legszorosabban vett létfenntartásról lenne szó, hanem ennél többről, amit korábban ugye szociális indexnek neveztek, tehát a létfenntartáson túl tartalmazna telefonköltség, színházjegy, egy újság előfizetés, hát ma már ugye inkább digitálisan a hírközlési eszközök használatát, internet előfizetés, stb. És az az érdekes, hogy mindkét említett, általam most említett mutatónál, ugye látjuk, hogy ezek messze átlagon felül emelkednek. És hát így módon az infláció leginkább a szegényeket sújtja, nem hiába nevezik a közgazdászok sora a történelemben is az inflációt a szegények adójának. Na most ennek a kimutatására lenne szükség, hát hogy tejtermékek, kenyér, pékáruk, alapvető gyümölcsök, zöldséggyümölcs és így tovább, energiánál is, hát hogy mennyi energiára van szükség a háztartásban egy normál családnak, normál méretű családnak, vagy éppen egy egyedülállónak, hiszen a villanyszámla ugyanannyi, akár ketten, akár négyen ülnek alatta, vagy egyedül valaki. Tehát ez egy nagyon fontos gazdagodása lehet és lenne a nem csak a mérés szempontjából, hanem annak megítélése szempontjából, hogy hogyan alakult számunkra az élet a maga költségeivel. Most a jelenlegi index több mint 200 terméket és szolgáltatást tartalmaz országonként különbözően, de általában 200-220 termék van benne, és éppen az a probléma, hogy elfedi ez a mutató attól függően, hogy hogyan súlyozunk, hogy a legfontosabb áruk és szolgáltatások mennyivel drágultak. Minket pedig az életünk szempontjából ez érdekel mindnyájunkat. Az infláció mellett ugye a kamatok szintén mindnyájunk életét befolyásolják. Ráadásul ugye, hogyha megtakarításunk van, akkor szeretnénk minél nagyobb kamatot kapni rá. Ha pedig adósságunk van, akkor szeretnénk, hogy az minél elviselhetőbb legyen az adósság kifizetését, vagyis a kamatokat és a törlesztést együttesen tekintve. Hát jelenleg nagyon sok probléma van e területen. Miből is adódik ez? Hát először is a kamatok is sokfélék, mint ahogy az inflációnál is, ugye négy alapmutatót plusz még lehetett volna kiegészíteni. Itt is a kamatoknál is a sokféleség a következőben nyilvánul meg. Hát először is van a jegybanki alapkamat, amit ugye rádióban, tévében hallunk, és ez a mindenkori jegybank, hát Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat, amely a kereskedelmi bankokra vonatkozik, és azt jelöli, hogy a jegybank mekkora kamatot számít fel a bankok számára, a banki forgalomban. És értelemszerűen, ha a kereskedelmi bankok, OTP, Raiffeisen és az összes többi, ennyiért jutnak refinanszírozáshoz, tehát pénzhez a Nemzeti Banktól, akkor ez két dolgot rögtön meghatároz. Az egyik, hogy ennél többet nem fizetnek a betéti kamatokra, hát hiszen a náluk elhelyezett sok százezer betéttel miért veszkölődnének, hogyha ezt a finanszírozást olcsóbban kapják meg a jegybanktól. Tehát, hogy biztos, hogy ők ennél kevesebbet fizetnek a betétekre. A másik, hogy ennél a hitelkamatok csak magasabbak lehetnek, hiszen ha a kereskedelmi bankok ennyire jutnak pénzhez a jegybanktól, akkor ők ennél drágábban adhatják csak a hiteleket. Tehát ennyiben a jegybank befolyásolja a kereskedelmi bankok kamatát. Igen ám, de a valóságban a betéti kamatok és a hitelkamatok nagyon eltérnek. Óriási a különbség köztük, nagy szakadék van, ezt hívjuk ugye kamatrésnek. A betéti kamatokra ugye a bankok, bárhova is megyünk, lényegében 0%-ot fizetnek, nulla körüli, 0,1 vagy éppen még annyit se. És a hitelkamatok nagyon gyakran kétszámjegyűek, hitelfajtáktól függően, de mindegyik nagyon magas. Hát ugye kétszámjegyű, sőt 20% felett is kínálnak hiteleket a bankok. Alapvetően ugye miből adják a hiteleket a bankok? Hát ugye előbben két dolog van, a pénzteremtő hitelek és a pénz újraelosztó hitelek. Hát ma a pénzteremtő hitelek dominánsak, vagyis a bankok a náluk elhelyezett betéteket lényegében arra 10-szer annyi pénzt tudnak teremteni. Miért? Azért, mert ők a náluk lévő összes betétállományt tartaléknak tekintik, a tartalékráta 10%, tehát akkor ha 100 millió forintot tekintenek 10%-nak, akkor 1 milliárd forintot ki tudnak helyezni. A következőképpen, ha valaki elhelyezett 1000 forint betétet, abból 900-at, ugye 10%-ot meg kell tartani tartalékba, akkor 900-at ki tud helyezni a bank. Igen ám, akihez kerül a 900 új megteremtett pénz, az ugyancsak 10%-ot levonva belőle, újra 810-et ki tud helyezni, és így tovább. Tehát látjuk, ezt vezük a pénz megsokszorozódásának, az úgynevezett multiplikátor hatásnak. Na és a pénzteremtés domináns egyébként is, tehát döntően nem a betétekből nyújtják a hiteleket, hanem, ahogy a nevében is benne van, hitelpénz, a mai pénz hitelpénz, tehát adósságteremtés formájában keletkezik. Ez azt jelenti, hogy kihelyezik a hitelösszeget, és utána vissza kell fizetni. Az egyszerűség kedvéért, hogyha egy év a futamidő és 10% a kamat, akkor idén 1000 forintot kihelyeznek, 1000 forintot mondjuk fölveszünk, de jövőre 1100-at kell visszaadni, és azt a keresetünkből vagy egyéb jövedelmünkből kell kifizetni. De azt a 100 forintnyi kamatot nem teremtette meg a bank, ő csak 1000 forintot ráírt a mi számlánkra, és az 1100 az pedig a megtermelt jövő évi jövedelmet csökkenti. És ma ugye 1000-rel tudunk többet fogyasztani, vagy beruházni, jövőre viszont, ha 1100-at kell visszafizetnünk, akkor 10%-kal csökken az elkölthető jövedelmünk. Hát ezért ebből rögtön következik az a vállalatok számára is, hogy csak akkor érdemes hitelből beruházniuk, ha ennél a visszafizetendő 10%-nál többet tudnak kitermelni. Mi lakosok pedig akkor vehetjük fel észszerűen a pénzt, hát ha csak nem vagyunk kényszerhelyzetben, akkor érdemes fölvennünk a pénzt, hogyha a jelenlegi 1000 forint plusz a 10%-a helyett a jövedelmünk, bérünk és egyéb jövedelmünk 10%-kal nagyobb mértékben nőtt. Értelemszerűen, ha a hitelkamat ennél kisebb, akkor megfelelően kisebb százalékot kell számolnunk, ha pedig több, akkor ennél több a visszafizetendő összeg is. Tehát az egyik probléma a kamatokkal a betéti és a hitelkamatok nagyon nagy különbsége. Ez a bankszektornak az extra profitját jelenti, mondjuk ki, és a bankok extra profitja jóval nagyobb, mint a termelésben elért profitráta átlagosan. A kamatok az szerint is nagyon különböznek cél szerint, hogy mire vesszük fel, lakás, tartós fogyasztási cikkek, sokkal negatív a napi fogyasztás, mert hát akkor a jövőnket éljük fel. Beruházás, ugye ez akkor éri meg, hogyha egyrészt, ahogy említettem, a kitermelhető jövedelem nagyobb, másrészt, ha az adott termék szolgáltatás piaca nő, tehát a megtermelt többletárút el is tudja adni, van rá kereslet, mégpedig növekvő kereslet. Az iskoláztatáshoz is nyújtanak hiteleket, ugye diákhitel 1 és 2, ez viszont kedvező kamatozású, sőt ugye a tandíj megfizetését szolgáló diákhitel kamatmentes is. Ez viszont nem a fogyasztás bővítése, hanem beruházás a jövőbe. Tehát mind az egyén, mind a társadalom számára ez az iskoláztatásra nyújtott hitel, ez egészen más jellegű hosszú távon. És hát a magasabb termelékenységű, jobban képzett munkaerő jobb jövedelmet is tud elérni, életében később több adót is fizet, tehát ez a társadalom számára pozitív. Ugyancsak nagyon fontos és nagyon pozitív dolog a lakáshitelek, a lakásfelújítás és a lakásvásárlásnak a támogatása, hogy fészket tudjanak rakni a fiatalok. Ez támogatandó és támogatja is az állam Magyarországon rendkívül pozitív hatású, hogy kiterjesztették a legkülönbözőbb formákban a családot alapítóknak, gyermeket vállalóknak a támogatását. Ez nemzetközi dimenzióban is igen jelentős pozitívumot jelent, és az egyének családok sorsában is előrelépés. És akkor még a kisvállalkozások alapítását is igyekeznek támogatni, itt döntően két irányban, a munkahelyteremtés szempontjából, és hát az egész K plusz F kutatásfejlesztés innováció szempontjából, hát ez leginkább az innovatív kisvállalkozásoknak kedvez az informatikai szektorban elsősorban. A fogyasztási hitelek reklámja nagyon gyakran igen negatív. Gondoljunk bele, hogy karácsony előtt ajándékvásárlásra buzdítanak hitelből, januárban olyan reklám is volt, nem az idén, hanem hiszem két évvel ezelőtt, hogy pihenje ki a karácsonyi ünnepek fáradalmait, és vegyen föl hitelt, és nyaraljon a Seychelles-szigeteken, vagy más egzotikus helyeken. Hát érezzük, hogy ez mind a társadalomnak, mind az egyénnek, egyén számára nem felelősségteljes. A másik dolog, hogy rengeteg extra drága hiteleket kínálnak, igen rövid távra, és teljesen szabad felhasználásra. Hát ezt a szabad felhasználást viszont meg kell fizetni, tehát ezek a legdrágábbak, és a legolcsóbbak ezek a támogatott hitelek, de mondom, ez csak a hitelek összehasonlítására vonatkozik. A hitelek társadalmi szempontból igen különbözőek hasznosságukat és elfogadhatóságukat tekintve. Olyan extrém dolgokat is meg lehetne még említeni, csak kuriózumként nemzetközi dimenzióban, Európában és másutt is, hogy hitelfelvételből vásároltak, vagy vásárolnak részvényeket. A hitelfelvételből azért vásárolnak részvényeket, hogy a részvények remélt spekulatív haszna nagyobb legyen, mint a hitelfelvétel után visszafizetendő törlesztés és kamat. Na most, ha a betéti kamatok gyakorlatilag nulla, akkor sok pénzügyi spekuláns még inkább késztetést érez arra, hogy részvényeket vásároljon, és akkor a részvények felhalmozása által megélénküljön a tőzsde, és a tőzsde úgymond szárnyalásából a spekulánsok jól járnak. Ha bejön a spekuláció, és ameddig bejön a spekuláció, nagyon jól tudjuk, hogy mind az 1929-33-as válság, mind a 2008-2009-es válság, bár teljesen eltérő típusú válság voltak, mind a kettő pénzügyi szempontból a lakosság, vállalatok számára egyaránt igen negatív hatásokkal járt, csődbe kergette a vállalatokat, egyéneket, megfosztott életük munkájának minden gyümölcsétől, stb. Na most a spekuláció negatívumai ugye oda vezetnek, hogy az értékmegőrzés szempontjából a reáljavak drágulása következik be. Hát a legtöbb spekuláns azért jól tudja, és a spekulatív tőkének csak egy része áramlik a tőzsdére, részvényekbe, más értékpapírokba, mások viszont éppen azzal számolnak, hogy a reáljavak drágulásából húzzanak hasznot. De az értékmegőrzés azok számára, akiknek a kereslete megnő a jövedelem növekedés miatt, akkor felmerül a kérdés, hogy hová tegyék az, és akkor ezért a megfogható javak és értékálló javak iránt megnő a kereslet, néha a spekuláció miatt az eredeti tendenciáktól jóval elszakadó mértékben. Hát így a lakás, az arany és a műkincsek mind-mind válságban felértékelődnek, és az emberek igyekeznek odamenteni a pénzüket, és hát akinek sok pénze van, az többet tud ilyenekre fordítani, de lakásra mindenkinek szüksége van, úgyhogy a lakáspiacnak a megélénkülése, a lakások iránti kereslet növekedése egyből abból is adódik, hogy ezek iránt a szegény embernek, a felnövekvő fészket rakó fiatalságnak, de annak is, aki már van lakása, jobbat, értékesebbet, szebbfekvésűt, kedvezőbb minőségűt szeretne. Tehát látjuk, hogy igen differenciált tendenciák mutatkoznak. Most még egy dolog felmerül az állampapíroknál és az összes értékpapíroknál. Hát, hogy fix vagy változó kamatozású állampapírba vagy államkötvénybe tegye valaki a pénzét. Ha alacsony az infláció, akkor érdemes a kedvezőbb, hosszú távú fix kamatozást választani, de ha az infláció megnövekedésére számítunk, akkor az évente változó, biztos infláció feletti hozamot ígérő értékpapírokat választani. Tehát világszerte a mai helyzetben inkább az inflációt garantáló, és a fölött pedig valamennyi kamatrés biztosító értékpapírok iránt mutatkozik kereslet. Forint vagy deviza? Ugye ez több mindentől függ, a kamattól, hogy milyen stabil az adott valuta. Hát ugye nálunk állampapírt forintban és euróban lehet alapvetően jegyezni. A belföldiek számára a magyar államkincstárnál. És ugye a forintnak nagyobb a kamata, a deviza pedig 1% alatti kamatot kínál, de nagyon érdekes, hogy ez még mindig több, 0,7-0,8% reál kamatot, tehát a változó eurókötvényeknél, ott pedig az árfolyam változásból lehet profitálni, tehát kicsi a kamat, de az árfolyam változás nagyon sokat tehet ki. Például a 2,5 évvel ezelőtti 300 forinttal szemben, jelenleg ugye 360-370 között, közelebb a 370 forint per euró árfolyamban. Vagyis, ha a kamaton 0,8%-ot kapott is valaki, aki devizakötvényt vásárolt, az árfolyam nyeresége ugye több mint 20%. Tehát nemzetközi szinten is jól járt az, aki az elmúlt periódusokban eurókötvényt vásárolt. Na most ez már átvezet az árfolyamok kérdéséhez. Hát ha nem akarunk külföldre utazni, vagy most a nehéz helyzetben nem is nagyon tanácsos, vagy nem is szándékozunk, mégis nagyon érintenek bennünket az árfolyamok. Miért? Egy kicsi történelmi visszatekintésben hadd említsem meg érdekességképpen, hogy az első világháború előtt aranypénzrendszer funkcionált, ami azt jelentette, hogy az arany szabadon áramlott ki és be az országok között, és eszerint a tartalékok ugye vagy nőttek, vagy csökkentek, de ha elfogyott az aranytartalék, akkor azt hát vagy aranytermelés növelésével, amelyek aranytermelő országok voltak, vagy pedig áru és szolgáltatás export révén tudtak új pénzhez jutni. Magyarul exporttal ki kellett termelni az importnak az ellenértékét, mert különben nem volt mód finanszírozni a külkereskedelmet. Némi hitelfelvétellel kapcsolatos megjegyzések ide kívánkoznának, de ezek szétveszítenék a gondolatmenetet. A két háború között ugye nagyon súlyos pénzügyi helyzet volt Európában is és a világban is. Az első világháború után még Anglia megpróbálta a font sterling övezetet a nemzetközösség országaiban feléleszteni, aztán a 29-33-as válság után 1934-től már egyértelműen a dollár lett értékben, elterjedtségben és a nemzetközi kereskedelemnek az első valutájaként domináns szerepre jutott a világgazdaságban. A második világháború nagy pénzügyi nyertese ismét az USA volt, és az úgynevezett Bretton Woods-i rendszerben, amelyet egy amerikai városról neveztek el, ahol összejöttek a pénzvilág vezetői, vezető amerikai politikusok, bankárok, angolok és az Amerikával szövetséges országoknak a képviselői. Döntően azt határozták el, hogy az országok valutárfolyamát a dollárhoz kössék, tehát rögzítették az egyes nemzeti valuták árfolyamát a dollárhoz, a dollárt kötötték csak az aranyhoz, mégpedig úgy, hogy a USA azt állapította meg, hogy egy uncia arany egyenlő legyen 35 dollárral. Egy uncia arany az ugye 31,1 gram, és ezt a mai szemmel nézve igen alacsony árat fenntartották, átváltási árfolyamot fenntartották egészen 1971-ig, amikor aztán összeroppadt a rendszer, mert az infláció miatt, a vietnámi háború költségei miatt a világba került rengeteg dollár kezdte erodálni a rendszert, és aztán Franciaország és az arab országok, de más országok is kezdték a náluk felhalmozott dollártartalékokat aranyra váltani, míg végül Nixon idején 1971. augusztusában összeomlott ez a rendszer, vagyis akkor úgy jelentették, hogy felfüggesztették, a valóságban véglegesen megszüntették a dollár aranyra válthatóságát. Ez addig sem volt meg magánszemélyeknek, csak a jegybankok, az USA jegybankja a többi jegybank felé érvényesítette ezt. A szabadpiacon viszont egyre drágábban lehetett dollárhoz jutni, a nemzetközi kereskedelemből pedig kiszorult az arany, no azért minden jegybank törekszik ma is egy bizonyos aranytartalékot fenntartani. Na most gondoljunk bele, hogy ugye egy uncia arany, hát a jegybankok közötti forgalomban, ahogy említettem, 35 dollár volt, és jelenleg pedig 1700-1800 dollárba kerül egy uncia arany. Tehát az arany értéke nagyon megnőtt, 40-50-szer annyi dollárt kell adni egy uncia aranyért, mint 1971 előtt. Tehát valójában az aranyspekulánsoknak bejöttek a terveik eddig, de hogy ezután mi lesz, azt nem lehet pontosan tudni, de azért valószínűsíthető, hogy középtávon az arany ára is tovább fog emelkedni, egész egyszerűen azért, mert az arany iránti kereslet tartósan nagyobb, mint a világ aranytermelésének, és főleg a nemzetközi kereskedelembe kerülő részének az aránya, vagy az értéke. Igen ám, de az árfolyamrendszer sem egységes. Milyenek a modern árfolyamrendszerek? Három fajta van belőlük. Ugye az első a rögzített, az azt jelenti, ugye, hogy az adott valutákat egymáshoz kötik, és attól a rögzített árfolyamtól csak plusz-minusz meghatározott sávban rendszerint plusz-minusz 1%-kal volt például eltérés a Bretton Woods-i rendszerben. A második, amikor összeomlott a Bretton Woods-i rendszer, a rögzített árfolyamok rendszere, helyébe szabadon lebegő árfolyamok léptek rendkívül nagy ingadozásokhoz. Ez vezetett aztán a harmadik árfolyamrendszerhez, hogy irányítani kell a lebegtetést, hát ezt nevezzük irányított lebegtetésű valutarendszernek. Attól irányított a lebegtetés, hogy a nemzeti jegybankok a devizapiacon beavatkoznak, ugye latin szóval interveniálnak. Minden ország azért törekszik a valutájával kapcsolatban bizonyos értékelést, tehát árfolyamot kialakítani, amely irányárfolyam, és ezt befolyásolni a monetáris politikával. Hát ugye a két árfolyam mozgás, az lehet ugye a valuta leértékelés, vagy leértékelődés. És az ellenkező, a másik, a valuta felértékelés hivatalosan, vagy felértékelődés a devizáknak a piacán. Vegyük azt, hogy milyen hatásokkal jár a leértékelés. Hát a legtöbb ország a világgazdaságban ezzel küzd. Egy euró, ha mondjuk volt 300 forint, és jelenleg 370 forint, akkor ez mivel jár? A leértékelés növeli az áruexportot, persze, mert az áruját, ha valaki nyereséggel együtt kikalkulálta, hogy nagyon nyereséges és megfelelő neki a 300 forint, akkor 1 eurót, ha kap az európiacon, euróországok piacán, vagy bárhol másutt, ahol euróval lehet fizetni, akkor hazahozta, és 300 forintot kapott érte két és fél évvel ezelőtt. Jelenleg, ha kitermel egy eurót, akkor hazahozza, és közel 370 forintot kap érte, vagyis minden egyéb erőfeszítés nélkül 23%-kal több pénze van, mint azelőtt. Tehát jobban megéri exportálni. Növekszik az áruk kivitele. És hát ennek ugye sok pozitív hatása van, valutaszerzés és így tovább. A másik, hogy a leértékelés növeli a tőke importot. Tehát ott viszont nem az exportot növeli, hanem a tőke importját. Hát miért? Hát van egy német, osztrák, francia, bármelyik nyugati vállalat, aki szeretne befektetni 1 millió eurót. Korábban az 1 millió eurót, ha Magyarországra hozta, 300 millió forintot kapott érte, most ugyanazért a pénzért, ugyanazért az összegért 370 millió forintot tud beruházni, tehát sokkal jobban megéri neki Magyarországra hozni a tőkéjét, mint korábban. Igen ám, de milyen negatív hatásokkal jár? Hát elsősorban azzal, hogy a záruházláncolatokban, drogériákban és bármi más barkácsüzletekben, ami korábban 1 euró volt, és Magyarország importálta, azért 300 forintot fizetett, és most pedig 370 forinttal, tehát az importáruk körében, ha az euróövezetből származnak, vagy euróban vannak elszámolva, helyből 23%-kal, 23,3%-kal többet kell fizettünk, mint két és fél éve. Tehát ez inflációt okoz, és emellett a belföldieknek a külföldre utazása, külföldi, úgy mondjuk, hogy ugye átutalásai, tranzakciói megdrágulnak, tehát igen, megdrágul a külföldi nyaralás. Ezt a hatást bizonyos szempontból pozitívnak is tekinthetjük. A zárfolyam romlás hatására, mivel megdrágul a külföldi nyaralás, többen döntenek magyarországi nyaralás mellett. Akkor mégis miért engedik meg az országok a valuta értékének a romlását, az árfolyamnak a romlását? Hát részben kényszerűségből, mert nem tudnak különben eleget exportálni, és nem tudják a fizetési mérlegüket egyensúlyba hozni, de részben azért is, mert a növekvő tőkebeáramlás révén növekszik a magyarországi termelés, ugyanígy az áruexport növekedéséből származó bevételek nőnek, és az import viszont megdrágul, és hát adott esetben, ha nem annyira szükséges importról van szó, akkor esetleg csökken, de nagyon jól tudjuk, hogy ez a hatás nem áll fenn, ha szükséges importról van szó, vagy ha olyan gazdagok sokan, hogy a megdrágult importot is ki tudják és ki akarják fizetni. Hát a valuta felértékelés nem nagyon fenyegeti ma az európai országokat, de Svájcot például érinti a svájci franknak a többszöri felértékelődése. Itt pedig miről van szó? Pont az ellentétéről annak, amit a valuta leértékelésnél megbeszéltünk. Ha 1 euróért 1,20 svájci frankot kellett adni korábban, és a felértékelés után már csak egyet, akkor ez azt jelenti, hogy kevesebb nemzeti valutát kell adni az importért, megnő az áru import, az export nehezebbé válik, hiszen az adott példában ugye 1,20 helyett csak 1 frankot kapnak az exportőrök, akár órát, srácsi, csokoládét, sajtot visznek ki, tehát 20%-kal kevesebb bevételre tesznek szert, ezt pedig még a gazdag svájciak se tudják ellensúlyozni termelékenységgel vagy egyéb dolgokkal egy év alatt. És akkor az árfolyam témakörben a következő és lényegileg utolsó kérdés, hogy mekkora is legyen az árfolyam, meg tudnánk-e mondani, hogy melyik a legjobb árfolyam egy országnak. Itt két irányzat van, elméletileg is és a gazdaságban is a realitások terén. Az egyik azt mondja, hogy a vásárlóerő paritás jó, annyi legyen a valuták egymáshoz viszonyított átváltási értéke, árfolyama, amennyit értük lehet kapni. Tehát ha Bécsben 1 euróért lehet ugyanannyit kapni, mint Magyarországon 300 forintért, akkor ilyen árfolyam kellene. A másik szempont és a másik irányzat pedig azt mondja, hogy a fizetési mérleg paritásra van szükség, ami azt jelenti, hogy olyan legyen az árfolyam, amely a fizetési mérleg egyensúlyához szükséges. Hát közepes és gyengébben fejlett országoknál ez gyengébb, ez az árfolyam, mert az import kereslet nagyobb, és az export devizakitermelő képessége pedig kisebb. Tehát a tényleges vásárlóerejükhöz képest, ha azt vesszük, hogy az exportot és importot milyen árfolyam mellett lehet egyensúlyba hozni, akkor ez több forintot igényel. A végső következtetés témában viszont a pénzügyi stabilitás, ami egyformán fontos egyénnek, családnak, vállalkozásnak és végső soron az államnak is. Így hát látjuk, hogy a fő pénzügyi mutatók, amelyek életünket mindnyájunkét érintik, ezek között egy érzékeny egyensúlyra törekvés kell, amennyire lehet az inflációt célszerű alacsonyan tartani. A kamatoknál annyi kamat feltétlenül kellene, hogy érdemes legyen megtakarítani, de jól tudjuk, a hitelek elég nagy mértékben elszakadtak, tehát a pénzkibocsátás jóval nagyobb, mint amennyi betétet beteszünk a bankba. Az árfolyamokat pedig nagyon sok minden mozgatja, az említett megbeszélt tényezőkön túl, például még az is, hogy mekkora az adott valuta iránti kereslet, hát most, hogy nem lehet utazni, és a gazdag turisták nem tudtak, vagy tudnak még egy ideig jönni, remélhetőleg a turizmusban is, és a záruszállításban is konszolidálódik a helyzet, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a stabilitás igénye az nagyon-nagyon fontos, felértékelődik, és talán, hogy a hedonista fogyasztás helyett is sokan rádöbbennek arra, hogy a gazdaságon túli értékek, amit annyiszor hangsúlyozok, hogy a gazdaság túlmutat önmagán, a szabadidőnk, szellemi, kulturális gyarapodásunk, lelki életünk, családdal töltött életünk fontosabb, mint az anyagi fogyasztás. Hát akkor reméljük, hogy ez egy pozitív hozadéka lesz ennek a nagyon nehéz időszaknak. A húsvéti ünnepkörben feltámadott üdvözítőnket ünnepeljük. Vegyük észre, és ismerjük fel őt az Eucharisztiában. Mi a szívünkbe fogadhatjuk, és ő akkor velünk van. Bárcsak egész életünk erre irányulna, hogy olyan szépen mondja a megállapítás, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Utolsó gondolatként egy dolgot szeretnék megemlíteni. Édesanyám arra tanított, hogy ha szirénázó mentőkocsit látunk, hallunk, akkor imádkozzunk a benne lévő ismeretlenért, hogy a Jóisten adja vissza testi és lelki egészségét. Ezért hát akkor imádkozzunk betegeinkért, imádkozzunk az egészségügy dolgozókért, mindenkiért, az orvosért, a személyzet minden tagjáért, tápolókért és mindenkiért, aki a betegségek leküzdéséért küzd, hogy a Jóisten testi-lelki erő adjon ehhez. Kovácsolja össze közös imádságunk még inkább, még jobban a Mária Rádió nagy családját. A Jóisten áldása és az üzenye édesanyai szeretete kísérje minnyájuk, minnyájunk életét. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.